Tegnap beszéltem arról, hogy mintsem, hogy vitába szálljunk és harcba szálljunk mindenkivel, akit látunk. Sokkal egyszerűbb, hogyha harcba szállunk a látásunkkal. És mintsem, hogy vitába szálljunk és harcba szálljunk mindennel és mindenkivel, amit hallunk. Sokkal célszerűbb harcba szállni a hallásunkkal. Mert hogyha a saját látásommal szállok harcba, akkor csak egy dologgal kell harcba szálljak. Hogyha látottakkal szállok harcba, akkor végtelen sok dolog van, amivel harcba szállhatok, és ami felemészti az én lelkemet. Nekem nincsen lehetőségem mindennel és mindenkivel harcba szállni, amit látok magamon kívül. És amit látok magamon kívül az én testi szemeimmel, minden hazugság, minden, tehát minden ábrázat, amit látok, mind hazugság. Minden a mulandóság átka alatt van. Minden el fog múlni, minden halandó. Én kár tanácsot kérjek bárkitől is, embertől, vagy bármitől, amit látok, mert olyan, hogyha a halottól kérdezném meg, hogy hogyan kell élni. Mint ahogy történt az elmúlt 3 napban, hogy több mint 11 millió ember megkérdezi egy halottól, hogy hogyan kell élni. Ugyanis az történt, hogy Charlie Kirknek az Instagram oldalára, miután meghalt, több mint 11 millió ember iratkozott fel. 11 millió ember a halottól akarja megtudni, hogy hogyan kell jól gondolkodni, helyesen élni. Tehát teljesen egyértelmű, hogy minden, amit a szemeimmel láthatok, a füleimmel hallhatok, minden úgymond hazug. Tehát én mindennel vitatkozhatnék. Mert ami mulandó és ami halandó, az minden hazug. Hogyha nem volna hazug, akkor nem múlna el, és nem halna meg. De mivel hogy túl sok minden van, amit én láthatok és hallhatok, ezért őrültség egyáltalán belekezdeni a vitába, vagy a harcba, belemenni a harcba, mert az a harc addig tartana, amíg engemet teljesen felemésztene. Tehát nekem a harcot elsősorban belül kell vívni, és amilyen mértékben szükséges kívül megvívni, olyan mértékben kívül is megvívom. Jézus Krisztus, akinek a nevét és a szavait még a bizonságtevők is szégyellik, ő Poncius Pilátus előtt nem válaszolt a császár helytartójának minden kérdésére. Egy néhány kérésre válaszolt, a többire nem válaszolt. Ő nem úgy volt, hogy minden kérdést megválaszolt zsigerből, mert hogyha van kérdés, akkor arra muszáj válaszolni. Hanem ő csak arra válaszolt, amire volt a válasz az atyától, amire ő hallotta a választ a mindenható Istentől. És én is többször meg vagyok kísértve azzal, hogy belemenjek egy provokációba, egy kérdésre válaszoljak, agyból, testből. Én nem kapottam választ lélekben, tehát nem hallom a választ a szívemben, és mégis testből, egóból válaszolnék a kérdésre, vagy belemennék a provokációba. De ez veszélyes. Ezáltal a lelkemet veszélyeztetem. Tehát sokkal jobb egyszerűen csak figyelmen kívül hagyni egy bizonyos kérdést, egy bizonyos provokációt, mert hogyha van válasz a lélektől, azt a lélek úgy is nyilvánvalóvá teszi, és megadja választ. Egy pár napja történt az, hogy volt provokáció az interneten, a Facebookon, és lett volna nekem testi reakcióm, testi válaszom, de valamiképp a lélek megállított, és nem mentem bele a provokációba, nem válaszoltam. Ahelyett neki fogtam mosakodni, meg mosni, és miközben mostam a ruháimat, és mosakodtam, hát jött a válasz a mindenható Istentől, annélkül, hogy akartam volna, tehát én elengedtem teljes mértékben ezt a provokációt, mondjanak, amit akarnak. Szindogom nem az, hogy megválaszoljak minden kérdést. De kaptam választ a mindenható Istentől, és azt megírtam. Olyan választ kaptam a mindenható Istentől, hogy igazi örömöm és békességem volt abban, hogy azt leírhattam. Tehát élő válasz volt. Tehát ezért mondom azt, hogy a külső harcokkal vigyázni kell, mert a külső harcokra végtelen sok lehetőség van. És hogy igazából az embernek nincsen szüksége végtelen sok lehetőségre, végtelen sok harcra, mert elég egy néhány harc, ami felemésztező lelkét teljes mértékben. A belső harcokat kell megvívni, elsősorban, lélek által, és utána, hogyha marad idő és szükséges, akkor az ember kívül is megvívja a harcokat. Miért? Azért, mert, mint mondtam, a külvilág, a külső sötétség, ahogy mondja Jézus, az hazudik. És az én dolgom nem az, hogy harcba szállják minden hazugsággal, hanem az én dolgom az, hogy harcba szállják a saját szemeimmel. Megdorgáljam az én szemeimet, hogy miért engedték be a hazugságot, miért figyelnek a hazugságra, miért figyelnek olyan dolgokra, amelyekkel nincsen dolguk az én szemeimnek. Sokkal egyszerűbb megvívni a harcot az én szemeimmel, az én látásommal, mint sem a látottakkal és a hallottakkal. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ám de ezt mondjátok, látunk. Ezért a ti bűnötök megmarad. És persze ez könnyű úgy olvasni, hogy hát ezek a farizeusok, a farizeusoknak mondta, de vajon a farizeus nincsen bennem? Dehogy is nincs. Sokszor rajta kaptam én már a farizeust bennem, saját magamban. És milyen a farizeus? Hát a farizeus, ő írástudó, és úgy érzi, hogy neki minden kérdésre kell válaszolnia. A farizeus nem engedheti meg magának, hogy elhallgasson és ne szóljon egy szót sem. Hogyha a lélek nem beszél hozzá, akkor ne szóljon egy szót sem. Tehát a látottak nagyon-nagyon megtévesztenek, meg tudnak téveszteni, annál is inkább, hogy a látottak azok mind mulandók. Tehát hogyha a látott dolog, mint ahogy mondtam az előbb is, ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogyha a látott dolog igaz volna, akkor nem múlna el. De ő is gyengül, és öregedik, és megbetegszik, és megy a rothadás a temető felé. Tehát én miért harcoljak a látottakkal? Miért nem vívom inkább a harcot a láthatatlanban? Többször megtapasztaltam azt, hogy emberek, akikről azt gondoltam, hogy nem érthetik meg, hogy miről beszélek, megértették, hogy miről beszélek. És emberek, akikről azt gondoltam, hogy értik, amiről beszélek, nem értették, miről beszélek. Én a szemeim alapján ítéltem emberek. Sokszor ítéltem a szemeim alapján, a szemeim látás alapján, és a szemeim becsaptak. Tehát teljesen, most is beunyom a szememet, teljesen fölösleges használjam, mert azért is nézem a képernyőt, elterelem a figyelmet a lélek dolgairól. Tehát az én szemeim, azt is mondhatnám, hogy a legnagyobb ellenségem nem egy külső ember, nem apám, nem anyám, nem a testvéreim, nem a külső ellenségeim, hanem az én szemeim. Mert az én szemeim csalnak. Az én szemeim előtt vannak olyan dolgok történnek, amelyek teljesen el tudják velem hitetni a szemeimen keresztül, hogy az ember megértette, az ember szívesen fogadta, de nem az történt. Úgyhogy azt mondom, abból indulok ki, hogy fogalmam sincs, hogy ki érti, amit mondok, és ki nem érti. Ki veheti be, és nem veheti be. Fogalmam sincs. Ez a legegyszerűbb. Ezzel nem csalhatom meg magamat. Hogyha azt mondom, hogy fogalmam sincs, hogy ki érti az én beszédemet, sokkal jobban járta, mint hogyha azt mondom, hogy hát szerintem a Pisti értette. Nem biztos. Nem biztos. Lehet, hogy a Józsi értette, de a Pisti nem értette. Lehet, hogy az, aki ellenszenvvel viszonyult hozzám, ő értette a legjobban. Mert ő reagált, őt felkavarta. A másikot már fel sem kavarta, mert a másik már annyira zombi volt, hogy őt fel sem kavarta. Én pedig azt hittem, én idióta, azt hittem, hogy ő érti. Közben ő nem értette, ő csak illemből mosogott, mert ő ezt tanulta, hogy kell mosolyogni, hogyha valakivel beszélsz. De őt már fel sem zaklatta, fel sem zavarta, amit mondtam. A másikot felzaklatta, és megzavarta, és felkavarta az, amit én mondtam. Tehát benne volt menthető lélek. Érthető emberek, a szemeink átcsesznek, csúnya szóval élve, átvernek a szemeink, a füleink úgy szintén, az összes öt érzékünk átver minket. Hogy igazából az úgynevezett sátán, vagy az ördög, vagy a Lucifer, kitalált figura, ugye, de maga a megtévesztés, az ördög, a sátán, e világ ura, e világ fejedelme, az öt érzéken keresztül csapja be az embert. Az öt érzéken keresztül. A testen keresztül téveszt meg. A másik dolog. Nem tudom, hogy ki az én ellenségem. Nekem a legegyszerűbb, legcélszerűbb az, hogy abból indulok ki, hogy mindenki ellenségem. Nem az itt, hogy üldözési mániám van, vagy akarom, hogy legyen, hanem abból indulok ki, hogy úgy igazából, akit az igazság nem érdekel, vagy nem érint meg, mindenki az ellensége. És így, hogyha úgy állok a világhoz, hogy mindenki az ellenségem, tudom, ez egy picit furcsán hangzik mostan, akkor engemet csak kellemes csalódás érhet. Mert hogyha valaki, akiről úgy gondoltam, hogy az én ellenségem, mert nem azért, mert hülyének néztem, hanem egyszerűen látom, hogy el van süllyedve az anyagban, a matériában, nem érdekli az igazság, tehát az ellenségem. Egészen pontosan, akit az igazság nem érdekel, annak én az ellensége vagyok. Tehát ő nem tud másképp tekinteni rám, mint ellenségre, mert őt zavarja, irritálja az igazság. Szóval, hogyha abban indulok ki, hogy alapjáratban mindenki ellenségem, mert testi emberekhez beszélek, testi emberekhez szólok, akkor engemet csak kellemes meglepetés érhet. Mégpedig az, hogy egy vagy kettő azon személyek közül, akikkel beszélek, megérti, elkapja a lényeget, amiről beszélek is, az egy kellemes meglepetés. De hogyha én azt feltételezem, hogy jaj, ő is a barátom, meg ő is a barátom, meg ő is a barátom, hát én már csalódtam elég sokat. Sok barátban csalódtam, úgyhogy jobb nekem, hogyha nincsen barátom ilyen értelemben, hanem azt mondom, hogy tehát fogalmam sincs, hogy kiben milyen lélek lakozik, még azt sem tudom, hogy az én lelkem milyen. Hát még abban sem vagyok teljesen tisztában, hogy az én lelkem milyen. Csak az Úristen látja az én lelkemet, csak ő tudja, hogy mi van az én lelkemben. Tehát én, ahogy mondta Jézus, ugye az ő barátaira, akiket ő tanított már jó ideje, hogy nem tudjátok, hogy minémű lélek lakozik ti bennetek. Tehát, hogyha ezt mondta Jézus Jánosra és Jakabra, ugye az egyik legközelebbi barátjára, akkor vajon mit mondana rám? Inkább azt mondom, hogy igen, Uram Jézus, nem tudom, hogy milyen lélek lakozik bennem, csak te tudod, te vagy az én lelkemnek a megítélője. És azt szerint vezess engemet, azt szerint taníts engemet, és dorgáljál meg, és figyelmeztes, és vigasztalj, mert én nem tudom, hogy milyen az én lelkem. Én azt gondolnám, hogy az én lelkem ilyen, meg olyan, meg hűséges, de nem biztos, nem biztos. Többször bebizonyosodott, hogy az én lelkem az eléggé hitvány. Szóval, hogyha úgy veszem, hogy nem tudom, hogy milyen lélek lakozik bennem, akkor meg hogy azt sem tudom, hogy kiben milyen lélek lakozik, akkor engemet kellemes meglepetés érhet. Nem tudom, a legtöbb ember, akihez beszélek, az a matériába született bele, testbe született bele, testi ember, és hát kicsi az esély, hogy első nekifutamodásból valakit érdekeljen az igazság. Azonban mai napon is elgondolkodtam azon, hogy kinek beszélek én. Hangsúlyozom, hogy én hiszem, hogy ha senki nem hallgatná, amit mondok, akkor is érdemes lenne beszéljek. Teljesen egyedül vagy a fákkal, vagy a mező virágaival, vagy a gyermeklánchűvel, vagy akármivel, mert az én saját elmémét szükségem van arra, hogy beszéljek, hogy a testem ne kísértsen meg a testen keresztül a hazugság és a bűn. Azonban így elgondolkodtam azon, hogy mi oka lenne bárkinek is, Gyergyó Szent Miklóson, Székelyföldön, Magyarországon, a magyar világban arra, hogy meghallgassa, amit mondok, amikor ma már mindenki olyan gazdag, és mindenki olyan intelligens. És a gazdagságot ezt nem feltétlenül a pénzre kell érteni, hogy kinek mennyi pénze van, mert ezt inkább úgy kéne érteni, hogy ki mennyire elfoglalt, tehát ki mennyire van elfoglalva, kinek mennyire van lefoglalva az ő lelke. Ez a gazdagság, és ez magába foglalja úgy az anyagi gazdagságot, mint a szellemi gazdagságot, vagy eszmei gazdagságot, ami az embernek az agyá, az eszében van, az agyában van. Tehát a gazdagság azért, ahogy mondja Jézus, hogy boldog a szegények, és boldog a lelki szegények, tehát ugye akinek az agyában, a lelkére nem tapad sok fölösleges dolog, sok fölösleges tudás, azok a boldogok. Tehát, de a mai ember gazdag, tehát gazdag anyagiak, az anyagiakban, anyagban, és gazdag úgy is, hogy az ő lelkére sok szellemi tartalom tapad, tehát az agyában sok minden van. És most a legjobb szó, azt hiszem, a gazdagságra az, hogy elfoglaltság. Ki mennyire elfoglalt? Most például, hogyha egy olyan emberrel beszéltek, aki elfoglalt, mert sok pénze van, amit meg kell számoljon, az ugye azt nem érdekli különösebben az igazság. Ha egy olyan emberrel beszélek, akinek noha nincsen sok pénze, de viszont sok elfoglaltsága van, olyan elfoglaltság, amit ő fontosnak hisz, fontosnak ítél, az is gazdag. Tehát az elfoglalt emberekkel nem tudok nagyon szót érteni, vagy az elfoglalt emberek nem tudják meghallani azt, amit mondok, mert ők elfoglaltak. Ők el vannak foglalva. Ők el vannak foglalva, úgymond az ördög által. Tehát a sok földi, rothadó dolog által, így éset. Én nem szeretek túlságosan babonásan gondolkodni az ördögről. Hanem az ördög az a karnalitás, a testben ragadság, a földi gondolkodás, a testi gondolkodás, ez maga az ördög. Ott van az agyban, a legtöbb embernek az agyában van az ördög. Tehát, hogyha valaki el van foglalva a testi dolgokkal, a földi dolgokkal, és még egészséges is, jól van dolga, úgymond még pénze is van, meg jól is lakott, meg minden, na azzal aztán beszélhetsz reggeltől estig. Azonban itt is figyelni kell, mert nem biztos, nem teljesen biztos, mert lehet, hogy néhány szót, amit mondhattam, az Úristen használni fog, és vissza fog csengni az ő fejében az a néhány szó, és kénytelen lesz elgondolkodni azon, hogy merre tart az ő élete. Azonban, ahogy tapasztalom, hogy milyen dolgokról beszélhetek, én visszagondolok arra, hogyha nekem valaki ilyent mondott volna, amikor én fiatalabb voltam, vagy korábban, amikor mi nem hallottam Istenről, akkor engemet lenyűgözött volna, és úgy igazából azt kell mondjam, hogy engemet lenyűgözött. Az első erőteljesebb bizonság, amit én hallottam, azt ugye később lefújtottam, feltoztam magyarul, majd később le is szinkronizáltam, 13 óra hullaházban. Az engemet megfogott, az én figyelmemet megfogta, de miért tudta megfogni az én figyelmemet? Azért az én figyelmem nem volt elfoglalva a gazdagság által. Nem volt elfoglalva a pénz által, nem volt elfoglalva a sok nagyon fontos tevékenység által. És így meg tudta fogni, meg tudta ragadni az én figyelmemet ez a bizonság. Ami arról szólt, hogy valaki meghalt, és azt mondja, hogy találkozott Istennel, vagy látta a poklot, látta a mennyet, és 13 órán keresztül hullaház. Ez nem egy hétköznapi történet, hogy valaki 13 órán keresztül a hullaházban van. És ez meg tudta ragadni a figyelmemet, mert az nem volt elfoglalva, nem volt elfoglalt. De ma, emberek, mindenki elfoglalt. Csoda, hogy ezt a felvételt is hallgatják itten. Igaz, hogy nem szoktam én megreklámozni, hogy mikor fogok én élőben beszélni. De csoda, hogy 14 ember mostan hallgatja a szabad gondolaton. Tehát nem a kiáltószón közvetítek, hanem a szabad gondolaton. Csoda, hogy ennyien is hallgatják, tényleg. Ez luxus. Tehát itt még három ember még kommentált is, azt jelenti, hogy ők luxusban, full luxusban élnek, mert nem voltak annyira elfoglaltak, tehát megtudták, megengedhették maguknak, hogy bekapcsolják ezt a videót. Ez nem semmi. Emberek, ez nem semmi. Ez luxus. Gazdagok vagytok, igazán gazdagok, Istenben. Szabadok vagytok. Mert megengedhetitek magatoknak, hogy ezt hallgassátok, amit most itten próbálok elmondani. Szóval, amikor találkoztam a Gavrila bácsi bizonságával, emlékszem, hogy úgy jártam dolgozni, hogy én szabtam meg a feltételeket. Tehát, hogy valahogy azt adta az Úristen, hogy nagyon jól ment akkor nekem a munka, úgy pörögtem, hogy táncolva csináltam a munkát. Tehát táncolva szolgáltam fel az ételt, meg beszélgettem, meg poénkodtam az emberekkel, nagyon szerettek. A főnököm nem szeretett egyáltalán, mert nem tudott, hogy mondjam, uralkodni fölöttem a főnököm, de mivel, hogy a vendégek szerettek engemet, neki megérte. Tehát ő engemet nem azért tartott, mert szeretett, hanem azért, mert jövedelmező voltam számára. És azt mondtam neki, hogy én nem dolgozok többet 30 óránál hetente. Ez ugye full lux. És én mindig többet dolgoztam 30 óránál valamivel, de ami 30 fölött volt, azt én adtam neki szívességbe. Tehát én nem voltam neki adósa, hanem én tettem neki szívességet mindig. És mivel, hogy 30-ra dolgoztam, nem strapáltam le túlságosan, volt időm ott, motorozgattam, meg fényképezgettem, meg gondolkodtam, mert nem voltam elfoglalva, semmi sem voltam túlságosan fontos, és így jutott időm arra, hogy kiterjedjen a figyelmem egy olyan dologra, hogy valaki meghalt, 13 órán keresztül a hullaházban volt, és látta a poklot és a mennyet. Ez mekkora dolog volt. Tehát azon tűnődtem, hogy, hogy így, ahogy találkozok emberekkel és beszélgetek emberekkel, hogy milyen gazdagok, milyen sok mindenük van, milyen sok fontos, rothadó dolog van, amit ők megtapinthatnak minden nap, és amiről nekik véleményük van naponta, egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy hogyan hallhatná meg bárki is azt, amiről beszélek. Ma is valakinek próbáltam beszélni, és elmondtam, hogy milyen dolgot tett a mindenható Isten, és nem azt láttam, hogy tényleg, vagy így, nem volt kérdés, nem volt kérdése, hanem egyszerűen azon gondolkodott, hogy hát ő tulajdonképpen neki kéne gomba, vagy nem tudom én, mi kéne. Én egyszerűen csak, hogy pedig, ha én visszagondolok magamra, nem vagyok én sem szupersztár, tehát tényleg gyarló, bűnös ember vagyok, voltam egészen pontosan Isten megszabadított, de ha nekem valaki olyant mond, hogy Isten meggyógyított egy embert, csak azáltal, hogy valaki beszélt neki Jézus szaváról, én arra felkaptam volna a fejemet, és megkérdeztem volna, hogy ez hogy, mégis hogy történt. De emberek nincsen kíváncsiság, mert az embernek a kíváncsiságát betölti az internet, a világháló, betölti a pénz, betölti a gazdagság. És azt kell mondjam, hogy tényleg úgy jó nekem, hogyha abból indulok ki, hogy én beszélek, megpróbálom, de fölösleges. Hogyha netán nem fölösleges, akkor a számomra kellemes meglepetés. Kellemes meglepetés. De abból indulok ki, hogy oké, barátom, kedves rokon, vagy ismerős, vagy bárki, én most beszélek hozzád, de én tudom, hogy az teljesen fölösleges, mert te egy nagyon elfoglalt és nagyon fontos és gazdag ember vagy. Tehát miért érdekelne téged az, hogy az Úristen valakit meggyógyított? Csak úgy, minden nélkül, pirulák nélkül is, minden nélkül. Kellett volna kérdezni, hogy igen, tényleg ez történt, vagy hogy történt, vagy mit mondtál neki? Semmi emberek, semmi. Az emberek kíváncsiságát betöltötte a moslék. Az internetről, a Google-ből, a Facebookról, a YouTube-ról. Egyszerűen nem kíváncsiak, ők már annyi mindent hallottak. Arról beszél, hogy például most egyszerű példa, azt mondja, hogy hallott, hogy Amerikában van az a műsor, az a 700-as klub, és ott is voltak ilyenekről beszélgettek, hogy ez meg az történt különböző emberekkel. És mondom, hogy igen, ezt én is tudom, hogy Amerikában van egy ilyen 700-as klub, de Gyergyó Szent Miklóson történt ez meg az meg amaz. Ez érdekel-e téged? És azt érzem, hogy farahány borsó emberek. Azt hiszem, hogy Isten megadta azt a kegyelmet, hogy most már túlságosan ne vegyem szívre ezt, mert megörülnék, tehát a fájdalomtól megrecsennék, meghalnék. Hogy beszélek az életről, nem arról beszélek, ami Amerikában történt, mert a tököm ki van már Amerikával. Hát az egész életünk Amerikáról szólt, egész életünkben, mostanig, minden egyes év, amikor mióta a fejünket tudjuk, és látunk képernyőt, televíziót, azóta Amerikáról szól az egész életünk. Az nem érdekel, hogy itt Gyergyóban, itt a környéken az Úristen csodát tett Jézus szavára. De Amerikában van egy ilyen műsor. Basszus. Ez kemény, mi? Na, nem szeretnék ítélkezni, és nem szeretném azt mondani, hogy hát ezt láttam, tehát teljesen biztos, hogy nem fogta fel, nem értette meg, nem érdekli, nem szeretném ezt mondani, mert nem tudom, hogy mi zajlik az ő lelkében. Lehet az Úristen valamelyik mondatot majd eszébe juttatja, meg felérénkíti később, majd elkezd gondolkodni. De addig, amíg az ember tudja zabálni a szemeivel ezt a hiába valóságot, és a füleivel, addig picik az esély arra, hogy ő gondolkozzon. Még a kórházba is kerül, a telefont viszi magával, és jóformán semmi esély nincsen arra, hogy ott addig fogják csesztetni, amíg meghal a kórházi ágyon. A rokonok meg, jó kívánságok, ugye, meg minden, ismerősöktől, meg mindenkitől. De az embernek nincs ideje arra, hogy legalább tudomásul vegye azt, hogy talán meg fog halni a betegség miatt. Még arra sincsen lehetősége. Mert a rokonok teljesen jó szándékkal, kedvességből felírják telefonon, hogy na, hogy vagy? Hogy vagy? Lényeg az, hogy az embernek a figyelme úgy le van kötve, a figyelem annyira elfoglaltak vagyunk, tehát azt hiszem, hogy az a fogalom, hogy elfoglalt, az jobb, mint az, hogy gazdagság. Vagy mammon. Mert hogyha az embernek ellensége a gazdagság, a anyagi gazdagság, vagy a szellemi gazdagság, akkor egyértelmű, hogy ellensége az elfoglaltság. Hogy elfoglaltak vagyunk, nem tudunk csendben ülni, nem tudunk a lelkünkben vágyakozni, nem tudunk űrt, vákuumot kreálni a mi lelkünkben, hogy hát, ha valami igazság becsöppenne oda, mert elfoglaltak vagyunk. Minden sejtünk, minden gondolatunk, minden érzésünk elfoglalt. El van foglalva a sátán által, az evilág fejdelm által, az anyagiak által, a rothadás által. Ezért mondja az Úr Jézus, hogyha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Hát egy vakember nem annyira elfoglalt. Egy vakembernek több a szabad ideje, több a szabadsága, mert nem lát meg ő annyi mindent, nem kell meglássani csomó hiába valóságot. És ugye megengedheti magának, hogy a belső szemeivel lásson. Egy vakembernek talán könnyebb beszélni Isten országáról, mert Isten országát lehet festeni, ugye, ahogy Jézus elmondja. És azáltal, hogyha valaki valóságosan vak, akkor még az is megtörtént, hogy elkezd látni az ő lelkével, és elkezdi látni a mennyek országát. Tegnap megnéztem egy rövidke videót, egy nővér, Juliának hívják, aki, hogy hívják ezt a ilyen haldokló embereket ápolnak. És arról beszélt, hogy ő miért nem fél a haláltól. És ő felhozott több érvet is, mondjam azt, fizikai érveket, hogy azt, tehát ő, mint növér, látja és tapasztalta, hogy az embernek a teste fel van készítve a haldoklásra. Úgy van megtervezve az embernek a teste, hogy felkészüljön a haldoklásra, a halálra. És ez egy jó dolog, úgy fogalmazta ő. Azonban a legjobb érv az, amit fel tud hozni, az, hogy volt neki egy olyan páciense, akit nagyon szerettek. Egy fiatal ember volt, nem volt valami szerencsés életenek az embernek, nyomorúságos élete volt, és de az történt, hogy nagyon szeretete méltó ember volt, szerették nagyon ott a nővérkék, és ők voltak az ő családja. A halál előtti időszakban ők voltak az ő családja, és velük beszélgetett meg, poénkodtak meg minden, és nagyon megkedvelték őt, nagyon-nagyon megszerették őt. És azt mondja, hogy amikor az ember meghalt, akkor ő az autóban volt, és egy olyan élménye volt, amilyen soha nem volt korábban, hogy valósággal hallotta ezt az embert. Azt mondja, hogy Julie, hogyha, igen, hospice. Azt mondta, hogy Julie, hogyha ha csak tudtam volna, ha én tudtam volna, hogy te mi van. Tehát ő ezt mondta neki, hogy milyen szép, ahogy mondtak a Hüda bácsi, hogy milyen szép van itt. Tehát ő üzent valahogy neki, valamiképp neki. Hát lehet, hogy igazából Istennek a lelke adott neki egy jelt Julie-nak, hogy az olyan embereknek, akiknek elég rossz sorsuk volt a földön, mint a szegény Lázárnak is, azoknak annál szebb lesz a sorsuk odát. És ezt hallotta ő, tehát valóságos hanggal hallotta, tehát mint egy látomás is kapott, hogy az ember beszél hozzá, ez a kedves kis beteg fickó, aki ugye haldokolt. Ha csak tudtam volna, ha tudhattam volna, tehát akkor biztos ő sem félt volna, és engedte volna, hogyha már menni kell, akkor menjen. Tehát hogyha úgy jött ki az egész, mint hogyha ha ő tudta volna, hogy ott mi van, akkor nem félt volna meghalni, és örömmel is korábban távozott volna ebből a rothadásra ítélt világból. Hát boldogok a szegények, boldogok a lelki szegények, boldogok azok, akiket a világ megfoszt az ő kincseitől, a hazugságoktól, a hazug látványtól, amit a szemeink elé tár a világ. Azok a boldogok. Mi azt hiszük, hogy jaj, hát szegény nem lát, szegény vak, lehet, hogy sokkal többet lát. Én nektek elmondtam, hogy én Indiában nekem a legkellemesebb élményem, talán a legkellemesebb élményem egy emberrel, az volt, sőt, ráadásul pont abban a faluban, ahol a Dalai Láma lakik, és én is ugye egyszer bementem egy szertartására, hogy hallám, mit mond a Dalai Láma. Nagyon hatalmas csalódás volt számomra. Tehát felén már annyira meguntam, hogy kijöttem, talán nem is hallgattam. De ugyanebben a faluban találkoztam egy angyal volt számomra. Az ember vak volt. És élveztem vele beszélgetni. Öröm volt vele beszélgetni. Perceken belül összebarátkoztunk. Volt tartalom az összes mondatában, az összes kijelentésében. Volt közöttünk egy konverszáció, egy beszélgetés. Pedig ő vak volt. De a látó emberekkel nem tudtam beszélgetni. És ma is a látó emberekkel akik azt hiszik, hogy látnak, mert olyan sok mindenük van, és annyira fontos dolgaik vannak, és annyira elfoglaltak, nem tudok velük beszélgetni. Meg sem, hogyha meg is hallgatna, úgy érzem, hogy nem megy át. Tehát ugye ezt már nem a testi szemeimmel, hanem a lelki szemeimmel érzek egy ilyen blokkot, hogy mondanék valamit, de nem megy át. Én mondanám, de nem megy át. Tehát nincs ahova átmenjen. Mert csordultig van az ő a pohara. Egészen a füleig fel van töltve ő fölösleges tartalmakkal, hiába való tartalmakkal, gazdagsággal. El van foglalva az ő lelke, nagyon elfoglalt, az ő teste is, minden porcikája és minden sejtje teljesen elfoglalt. Hát boldogok a szegények, boldogok a lelki szegények, akik talán ezt hallják és meg is hallják, mert nem voltak annyira elfoglaltak, hogy ne tudják ezt meghallani vagy meghallgatni, és ebből leszűrni a megfelelő tanulságot. És hát továbbra is ahhoz tartom magamot, hogy az én szemeim a legfőbb ellenségeim, tehát nem a külvilággal van a baj, mert igazából a külvilágban minden rothat, minden mulandó. Tehát az én földi ábrázatom is, az is hazugság, hogyha tükörben nézném magamat, akkor megszomorodhatnék, hogy most már mégsem vagyok olyan jó képű, vagy öregszem én is, meg a szakállam már szinte teljesen fehér, meg hull is, meg minden bajom van. Tehát ez mind hazugság, mind hazugság. Jobb, hogyha behunyom a szememet, és igyekszem a lelki szemeimmel látni, és kívánni, hogy az Úristen mutassa meg a lelki szemeim előtt a valóságot. Mert én már többször jártam úgy, hogy emberek bólogattak, hogy igen, 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 és úgy láttam, hogy veszik a lapot, de közben semmi, zero, zero. És a másról azt hittem, hogy hát ő fellázadt, meg neki nem tetszik be minden, de közben ő fogékony volt. Tehát, ahogy az előbb is mondtam, ez a megértés, egy legfőbb megértés, hogy akit zavarnak az én szavaim, az még menthető. Mert abban felkavarta a vizet, tehát, hogy mondjam, tehát ő reagált, tehát volt benne élő lélek, ami reagáljon. De vannak, akiket nem zavarnak az én szavaim, mert már kezdtek belépni a zombi üzemmódba. Hát Isten könyörüljön ezen a nemzeten, ezen a nemzedéken, mindenkin tényleg. De borzalmas dolgok ezeket meglátni. És mostantól nem kívánok hinni senkinek, egyáltalán senkinek, mert van nekem egy elképzelésem, van nekem egy reményem, hogy hát ha meghallotta, hát ha érti, hát ha elgondolkodik, hát ha imádkozik, de közben az Úristen nekem adja az álmokat, hogy ki milyen állapotban van, kinek a lelke milyen állapotban van. Volt nekem reménységem, hogy hát ha érti, ő is foglalkozik, de nem. Olyan álmokat kapok, hogy azt mutatja mindent Isten, hogy ne. Egyszerűen menjen vissza a matériába, vissza a földiekbe, vissza a babonás jóistenbe, nem kívánja ismerni Istennek a szavát, nem kívánja hallani őt, nem kíván róla beszélni, meg sem akar mukkanni. És ezt mutatja mindenható Isten, hogy ne gondoljam azt, hogy ne legyen nagyon kellemes meglepetés az, amikor kiderül, hogy ő a fülem mellett mindent elengedett. Tehát, hogyha az lesz, hogy kiderül, hogy akikkel beszélgettem személyesen a családban is, meg imittam ott, a fülük mellett elengedték, hogy az egyik ember, a másikon ki, ne érjen kellemetlen meglepetés. És ez így jobb nekem, mert másképp túlságosan összetörnék. Úgyhát maradunk annyiban, hogy ne legyen semmi elvárásom. Ha valakivel kell beszéljek, elmondom, amit elmondhatok. Meghallja, nem hallja. Teljesen mindegy. Rábízom a mindenható Istenre. Bár csak lenne szegénység, ezt kívánom, legyen szegénység. Mert hogyha nem volna olyan gazdagság, mint amilyen van, agyi gazdagság, meg ugye anyagi gazdagság, amúgy a kettő együtt jár. Hogyha van anyagi gazdagság, akkor van agyi gazdagság is. Aki anyagiakkal jól van, annak van lehetősége megtölteni az agyát fölösleges tartalmakkal. Úgyhogy, ha az anyagi gazdagság kezdene valamelyest megcsappanni, akkor talán megtörténhetne az, hogy a szellemi gazdagság is kezdene úgymond apadni valamennyire. Az emberek szegényebbekké válnának, és akkor talán meghalanák, vagy pedig emlékeznének arra, amit hallottak tőlem, vagy Isten gyermekeitől. Ahogy szokta volna József, jövel, Uram, Jézus, jövel. Tehát tényleg én is azt várom, hogy jöjjön valamilyen formában, és a csapot zárja el, szorongassa meg ezt a nemzedéket, mert hogyha nem szorongatja meg, akkor senki nem fog megmenekülni, senki. Ha nem lesz szorongatatás, akkor senki nem fog megmenekülni, mert a gazdagság immunissá teszi az embereket az igazságra. Egyszerűen ledöbbentő, és majd, hogy nem hihetetlen látni azt, hogy olyan dolgokról beszélhetek, ami nem hétköznapi egyáltalán, teljesen egyértelmű, hogy Istentől van, és ő egyszerűen nem kíváncsi, tehát ilyen ködös a tekintet, ilyen üveges tekintet, sehol semmi, sehol semmi. Azt mondja, hogy látod egy ilyen műsorban, ilyen nem tudom én mit. Nem mondom, ez Gyergyóban, itt Gyergyóban történt. Egy kérdés, kérdezi valamit, na most akkor kérdez valamit. Semmi, zero. Tényleg Isten könyörüljön rajtunk. Isten könyörüljön rajtunk, hogy még így is tudjunk beszélni, teljesen bolondul is. Senki nem kíváncsi, nem baj. Mi elmondjuk is, hát ha valahol, mit tudom én, egy másik valaki ott van a háttérben, akiről nem is gondolnánk, hogy meghallja. Voltam már úgy, hogy valakihez beszéltem, és ő nem hallotta meg. És a másik, aki a háttérben volt, ő kíváncsi volt, és meghallotta. Ő meghallotta. Emlékszem ilyenre. Valakivel beszélgettem Isten dolgairól, és úgy tett, mintha halaná, mosolygott. De volt valaki ottan a háttérben, mögöttem, a hátam mögött egy ember, körülbelül egy méterre, és fülelt, valósággal lopta a szavaimat, amiket mondhattam. Ő amúgy ateista volt, és megláttam, hogy ott van. És kérdeztem tőle, hogy neked is vannak ilyen egészségi problémák, mondta, hogy igen. Azt mondja, hogy ő ateista, ő nem hisz Istenben. Mondom, nem baj, nem baj. Főképp, amilyen istenek mászkálnak a mai világban, ilyen vallásos istenek mászkálnak, nem csoda, hogy nem hiszel. Kérdeztem, hogy bánnád, hogyha imádkoznék érte, és azt mondta, hogy nem. És imádkoztam érte, és az ember megérezte, hogy van Isten. Megérezte, hogy van élő Isten. Ez történt, egy táncház kellős közepén, ott voltam, és imádkoztam ez itt az emberét. Csak egy néhány szót mondtam. Elfogadta, nyitott volt, elfogadta. És az arca ragyogott, tündökölt. Pedig nem neki mondtam azt, amit mondtam, én másnak mondtam. Az a más, akinek akkor mondta, az még azóta sem, ennek már több éve, közel 10 éve, még azóta is sehol semmi. Az ember talán megismerte az atyát, nem tudom, fogalmam sincs. Szóval ilyen is történik, hogy beszélek balra, de aki jobb felül van, az hallja meg, amit én mondok. Úgyhogy érdemes beszélni, Isten beszédével élni, az ő dicsőségét megmutatni, arról beszélni, azt elmondani embereknek, mert sosem lehet tudni. Ne legyen semmiféle elvárás, ne ítéljünk a szemeink szerint, a füleink szerint, mert úgy a szemeink világa, mint a füleink világa, hazug, csal, megcsal minket. Egyszerűen csak mondjuk el, ne nézzük arra, hogy hogyan reagál, mondjuk el azt, amit mond nekünk a mindenható Isten, az a kalap. És hát ha valaki megérti, vagy örömmel fogadja, fogja és adja. Ennyi. Dicsértessék az Úr, Jézus Krisztus. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!